Szóval köszönöm szépen, és látható, hogy a Nemzeti Kultúra, mint Piac és Üzem címmel szeretnék előadást tartani. Annak idején ez olyan jó ötletnek tűnt, hogy ezt adtam meg címnek, de ez túlságosan általános, és ehhez képest nem is nagyon határoztam meg, hogy miről szeretnék beszélni. Úgyhogy az egészet megpróbáltam újra gondolni, és azt gondoltam, hogy ez legyen egy ilyen kísérleti előadás, tehát hogy tulajdonképpen veszek egy toposznak tekintető szöveget, és ezen fogok végigmenni. És ez a szöveg, ez hát tulajdonképpen ami el volna képzelve, tehát hogy a 19. századi nemzeti kultúráról beszélni távol esik, ez a 20. század közepén keletkezett, nevezetesen Erdély Ferencnek a Szászai beszédének egy részéről volna szó. Ezt ugye Erdély 1943-ban augusztus 24-én mondta el, és ebből kivenném azt a rövid passzust, ami tulajdonképpen az irodalom és a társadalom fejlődés viszonyáról szólt, Erdély szerint, tehát ezt én nem úgy kezelem, hogy itt Erdély megmondta a tutit, bár ő azt állította, hogy ez egy tudományos, tehát a valóságot leíró szövegezés volna, de ezt semmiképpen nem tekintem annak, ez egy politikai, mondanám, agitációs szöveg volt. Ami az érdekessége, hogy és ebben nem fogok különösebben foglalkozni, hogy ugye ez lényegében ezt ő nekiállt, ezt a szövegrészt kidolgozni, könyvben meg akarta jelentetni, erre nem került sor. Ami az érdekes, hogy tulajdonképpen ezzel párhuzamosan keletkezett, és hát tulajdonképpen ugye Erdélynek is volt szegedi kötődése, Szegeden a Sándor Istvánnak az a bizonyos könyve 1944-ben, amit aztán Szilágyi Márton adott ki pár évvel ezelőtt, amelyik tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogy a 18. században az irodalmon belül hogyan kreálódnak bizonyos társadalmi és szerepek, vagy mentalitások. Tehát, hogy az irodalom veti föl ezt a társadalmi tagozódást, vagy a társadalomnak a mentális tagozódását. Az egy kérdés, hogy Erdély ebből vajon mit vehetett át. Mindenesetre nála a kérdés megfordul, ő már úgy nézi, hogy a társadalomban van egy megosztottság, és tulajdonképpen ez, ennek van hatása az irodalomra, nevezetesen egy irodalmi megosztottságot hoz ez létre. Na most itt ne ijedjenek meg, itt van egy szinte olvashatatlan apróbetűs szöveg, ezt csak azért mutatom meg, hogy ez volna az a passzus, amin végigmegyek, és ebből fogok kivenni idézeteket, azokat ki fogom emelni. Szóval ez most csak, hogyha valaki nem tudja elolvasni, nagyon röviden, tehát az állítás az, hogy 1890-ig van egy töretlen fejlődés, a 90-es évekre létrejön egy polgári társadalom, az irodalmi élet tekintetében egy kettészakadást hoz létre, ugyanis megjelenik a nemzeti társadalom mellett egy friss polgári társadalom. Az irodalomban ugyanez megtörténik, a hírlapirodalomban is. A sajtóban van egy változás, a magas szintű színvonalú sajtó üzleti vállalkozássá válik, illetőleg érdekek kiszolgálójává alakul át, és tulajdonképpen szó esik arról, hogy a polgári társadalom az elkezd bizonyos helyeket elfoglalni. Az idézetnek a legvége az már tulajdonképpen ott látható, hogy ott ő a falukutatásra meg ilyenekre hivatkozik, tehát az 20. század, úgyhogy ezzel nem foglalkozom, csak az egészet tettem oda. Még itt még egy apró megjegyzés. Ez valójában jól sejthetőleg nem az igazi, tehát a szóban elhangzott előadás szöveg. Ezt onnan lehet tudni, hogy Halmos Béla, aki nekem nem rokonom, az őneki a részéről fennmaradt egy kézírásos jegyzet az egész konferenciáról, és jó rekonstruálható az, hogy ott ki mit mondott, és úgy tűnik számomra, hogy az egy nem egy utólagos lejegyzés, hanem ő valóban ott jegyzetelt a konferencián. És abból a vázlatos előadás leírásból azok az elemek, amik itt szerepelnek, azok ugyan összeszedhetőek, de az előadás különböző helyeiről, tehát egy sokkal-sokkal hígabb, itt Erdei úgy tűnik, hogy már tömörített abban a szövegben, amit a Magyar Élet kiadó számára leadott. Miért veszem ezt a szöveget, hogyha ez nem tudomány? Azért veszem, mert tulajdonképpen nagyon erős hatása volt a tudományra, a történész hallgatók számára tulajdonképpen az az erdei féle koncepció, a Romsics féle tankönyv által még mindig képviselve van az oktatásban, tehát azt lehet mondani, hogy lényegében amióta ez széles körben közzététetett 1976-tól kezdve, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy pár év múlva lesz fél évszázada ezt évről évre tanítják. Úgyhogy itt most a generációk nőttek föl, tehát ezt azért is merem toposznak nevezni, hogy ez tulajdonképpen ez egy olyan megfogalmazásokat tartalmaz, amik mindenkinek a fejében ott vannak. Na most, és akkor ezek után menjünk tovább, hogy az egyik, ezt nézzük meg, ezt a szöveget, csak ebben csak annyit szeretnék mondani, hogy erdei érzékeletűen, bár nem kimondva, itt egy valamiféle versengést állapít meg, ott utalok arra, hogy azt mondja, hogy a nemzeti társadalommal szemben a polgári társadalom lép föl, tehát itt valamiféle ütközés és küzdelemről van szó. Az, hogy ez a küzdelem ez milyen mértékű, az, vagy pontosabban, hogy mit is jelentene, ez lehetne ugye egy ilyen játékos vetélkedés, de hát akár egy ilyen egymásnak a megsemmisítésére irányuló verseny, ezt most hagyjuk egyelőre békén. A következő rész, amit kiemelek, ez az irodalmi életünkben jelentkező sajátságos kettészakadás, hogy ez vajon hogyan értelmezhető közgazdaságilag. Úgy néz ki, hogy ez esetleg, ahogyha ezt értelmezni akarom, ez az úgynevezett piac szegmentálás volna. Hogyha most rátérek arra, hogy hogyan lehetne ezeket közgazdasági terminusokkal értelmezni. A piac szegmentálás ugye az a marketingnek, tehát a tudatos üzlet és piacviszony alakításnak az egyik formája, az lényegében azt jelenti, hogy ha az ember meg akarja tartani a piacát, akkor kénytelen ugye alkalmazkodni a közönségéhez, és hogyha ezt az eredeti termékkel, bármi legyen is az, és most gondolatunk egy valamiféle szellemi termékre is ez nem sikerül, akkor azt el kell kezdeni különböző változatokban. Egy picikét ennek a közönségnek a kedvére tenni, egy picikét annak a közönségnek, tehát el kell kezdeni variálni, miközben az alaptermék marad, de ugye ezáltal elkezdem szétdarabolni az egyik az egyiket veszi meg, a másikat veszi meg, de tulajdonképpen még mindig a piaci részesedés az enyém marad. Na most a kérdés az, hogy vajon ez erről volna itt szó. Ugye a gyanús az, hogy itt nem ketté szakításról beszél Erdei, hogy ezt valaki csinálna, hanem egy ketté szakadásról. Tehát a kérdés az inkább úgy tűnik, hogy ez egy spontán folyamat. És akkor ez valószínűleg inkább talán arról lehet szó, hogy itt egy ilyen piaci rés betöltés se lehet esetleg, tehát hogy valaki észreveszi, hogy valamilyen igények nincsenek a piacon betöltve, és akkor elkezdi azokat kielégíteni, és tulajdonképpen ezáltal lefed egy olyan részt, amit a másiknak nem kell lefizetni, és akkor onnan lehet elkezdeni terjeszkedni. Ez egy szokásos, tehát ez, hogy mondjam, a marketing tankönyvekben ezek szépen le vannak írva, és most egészen zárójelben azt mindenkinek tudnám ajánlani, hogy érdemes volna minden társadalom tudóssal elolvastatni egy ilyen marketing tankönyvet, hogy ott tulajdonképpen mi is történik, mert ott vannak leírva ezek az alapvető kis technikák, amik a mindennapi életbe körülvesznek minket is, meg régen is szerintem körülvették az embereket, csak akkor még nem úgy hívták őket, ahogy mám. Szóval, itt arról volna szó, hogy nem a meglévő piaci tortát kezdik el darabolni, hanem arról van szó, hogy a piaci tortát azt elkezdenék bővíteni. Na most ennek az volna az oka, hogy... bocsánat, itt elnézést. Egy így. Hogy megjelennek valakik, ugye egy nyugtalan új törekvéseket és új hangot képviselő irodalom lépett föl, amelyben ez a friss polgári társadalom, és benne elsősorban a zsidóság jelentkezett, mondja Erdély. Ez a megfogalmazás, ez nagyon homályos, valójában nem derül ki, hogy itt ez a friss társadalom, az a polgári társadalom. Ez ennek az irodalomnak a termelője, a terméke, vagy a fogyasztója. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Erdély ebben a korszakában, és hát később is, vagy hát tulajdonképpen egész életében eléggé marxizált, legalábbis ezeket a sematikus alapelveket, ezeket megpróbálta érvényesíteni. Tehát tulajdonképpen, ha ő egy ilyen alap- és felépítmény sémában gondolkodott, és hát tulajdonképpen, ahogy mondom, ő ezt tette, tehát hogy a társadalomnak a tagoltságából vezette le ugye a felépítménynek, az irodalomnak a tagoltságát, akkor végül is ez az ő számára teljesen mindegy volt, tehát ő teljesen gondolhatta azt, hogy az új társadalomnak a tagjai, az új társadalom tagjairól, az új társadalom tagjainak beszélnek, szóval, és akkor ő egy ilyen szegment, egy ilyen elkülönült szegment képzelte. Na most... a következő állítás, amit ő megfogalmaz, ugye, hogy... Na bocsánat, az egy kapcsolt állítás, hogy korábban volt egy magas színvonalú sajtó, és ez ugye az 1890-es évektől, tehát a század, vagy ha tetszik a századfordulóra, üzleti vállalkozássá vált, és politikai és társadalmi érdekek kiszolgálójára alakult át. Na most, hát itt, hogy ezt végig akarjuk tekinteni, akkor ugye az egyik gond az, hogy nem tudjuk, hogy ennek a bizonyos magas színvonalnak mi lehetett a mércéje, úgyhogy ez egy gondot jelent, és éppen ezért nem is nagyon tudhatjuk eldönteni, hogy ez most igaz vagy nem igaz. A második résznél ugye a gond az, hogy ez rettenetes módon, tehát a megfogalmazás, vagy a, tehát ahogy ez szavakba önti, az nagyon értékterített, egyrészt ugye erkölcsileg kétségbe vonja az aktorok integritását, de nem egyrészt, hanem kétségbe vonja az aktoroknak az erkölcsi integritását. Na most ennek ellenére azért a következő megfontolások tehetők szerintem, amik ugye részben gazdaságilag, persze itt egy kicsikét ezek ilyen, hogy mondjam, technológiaiak is, hogy ugyanis tulajdonképpen a sajtónak alapvetően a volumen változott meg a 19. század folyamán, még pedig radikálisan. Vagy nem tudom, hogy irodalmár számára ez hogyan hangzik, irgalmatlan mértékben megnőtt az elhasznált papírfelület. Éppen ezért ez a bizonyos magas színvonalú sajtó, ez akár terjedelmét tekintve, akár nőhetett is, miközben a részaránya az összes sajtóterméken belül radikálisan csökkenhetett. Szóval itt egy nagyságrendi változásról van szó. Most nem fogok tudni erre számokat mondani, inkább csak hivatkozom arra, hogy Balogh János Mátyás kollégám, aki tulajdonképpen a sajtónak a kiváló gazdaságtörténésze, az biztos erre tudna jó adatokat mondani. Mi történt a háttérben? Ugye az történt, hogy a sajtótermékeknek az előállítási költség az jelentősen csökkent. Ez ugye részben annak köszönhető, hogy a felhasznált papír minősége is megváltozott, de a minőség változásával, tehát ez egy célszerű minőségváltoztatás volt. Ennek volt egy nagyon erős költségcsökkentő hatása. Ez a költségcsökkenés, ez részben a szállítási költségeknek tudható be, hogy ugyanis hát egyszerűen össze kell gyűjteni az erdőkből a fát, és így tovább. Tehát itt már nem a hagyományos módszerekkel történt a papírgyártás sem. Az említett Balogh János Mátyás egyszer fölhívta a figyelmemet arra, hogy, és mutatott egy kis videót, azt ide nem tudtam elhozni, mert nem találtam meg, hogy a Chicago Tribune nevű újságot, amit 1847-ben alapítottak, azzal kezdték az alapítást, hogy valahol távolban, tehát Kanadában óriási erdőségeket vásároltak föl. Egyszer azért, hogy senki ne szólasson bele abba, hogy honnan lesz papírjuk ahhoz, ki tudják nyomtatni az újságot. A másik oldalról nyilvánvalóan ezek a bizonyos szállítási költségek, ezek az újság terjesztése során is szerepet játszhattak, ugye, hogy széthordani a kinyomtatott újságot, de az egy anum, hogy hazánkban ez az elaprózottság miatt valószínűleg kisebb szerepet játszhatott ez a költségcsökkentés, mint a beszerzési oldalon, amennyire sejteni vélem tulajdonképpen a kinyomtatás helyétől azért ezeket, hogy mondjam, a terjesztést, tehát hogy hova jutott el az újság, az nagyon hirtelen csökkent. Tehát tényleg az, még az országos lapok is, hogy mondjam, úgy voltak, hogy helyileg voltak országosak, illetve hogy nagyon Budapest központról voltak. Hogyha ez most közgazdaságilag alá kellene támadni, egy elvileg, tehát elméletileg, akkor itt tulajdonképpen csak hivatkozom, hogy egyrészt ez a szállítási költség probléma és a piac és a munkamegosztásnak az összefüggése, ez tulajdonképpen az egyik, egy nagyon régi kérdés, ez tulajdonképpen a közgazdaságtan atyának tekintett Adam Smith is már a nemzetek gazdagságáról szóló munkájának az elején ezt firtatja. Tulajdonképpen ennek aztán a térbeliségnek ad Johann Heinrich Thünen egy már kifejezetten térszerkezeti magyarázatot. Aztán ez a probléma, ez tulajdonképpen átkerül a gazdaságföldrajznak az érdekkörébe, hogy azután a 20. század vége felé, vagy az utolsó évtizedekben az úgynevezett térgazdaságtannak a kérdése legyen, és tulajdonképpen mindenféle matematikai modelleket is egyébként gyártanak, de szóval minden esetben ez azt hiszem ez egy kulcskérdés, ez a kommunikáció és a szállítás költségeinek a kérdése. Na most, hogyha ezt most a tartalom felől nézem ezt a sajtókérdést, akkor ez az olcsó papír, ez szó szerint értéktelenebb is lett. Egyszerűen rövidebb életre szánták, és ez tulajdonképpen, ahogy fölépült a terméklánc, hogy ez tulajdonképpen az volt a kérdés, hogy hogyan lehet ezt az előállított papírtömeget elemészteni, ugye konszumálni. És hogyha meggondoljuk, itt az a furcsaság történik, hogy az a papír, amit előállítottak, az azáltal vált értékessé, hogy végül is újságként eladták. Ugyanakkor viszont ez az egész folyamat, ez olyan, mint a, hogy mondjam, a virágkereskedés, hogy azt a virágot egy pillanatban lehet eladni, és utána elhervad, és itt a sajtónál ez még inkább érvényes. Teljesen igaz az a mondás, hogy nincs avittabb a tegnapi újságnak. Szóval, hogy hogyha nem veszik meg aznap, akkor utána a nap vége van. A kérdés az, ugye a nagy kérdés az, hogy mi történik a remittendával. Ha ezt nem finanszírozza valaki, akkor onnantól kezdve ez egyszerűen az veszteség, azt le kell írni. Tehát a példányszámot az csak úgy lehetett növelni, hogyha az ember egyfolytában követte az olvasótábornak az igényeit és a változásait. Na most ugye történik egy technikai változás, vagy technológiai változás, ez a sajtónak, terméknek az előállítása, itt radikális változásról van szó, tényleg nagyságrendi változásokról. Ugyanakkor viszont a másik oldalon nagyon lassú folyamatokról beszélhetünk, hogyha ezt most az egészet ilyen másik oldalon nézzük. A közoktatást azt nem lehet hirtelen megnövelni, de még ha megnövelném is, ugye annak a hatása csak évekkel később jelentkeznék, vagy évtizedekkel később jelentkeznék. Az alfabetizáció, tehát az, hogy a népességnek mekkora része olvas, az is nagyon lassan tud változni. A népességnek, az IQ-ja, az meg aztán végképp nem. Az legfeljebb olyan szerkezeti átalakulásokkal változhat meg, hogy tudom én, a társadalomnak mely részei azok, amelyek jobban szaporodnak, vagy nem jobban szaporodnak, tehát ilyen differenciális termékenységnek a kérdése. De ezek nagyon lassú változások, és ehhez képest van egy nagyon hirtelen változás. Na most ugye ez mit lehet csinálni, akkor ehhez kell alkalmazkodni, akkor az egyik, amit az ember elgondolhat, hogy akkor nyilván akkor a sajtótermék az elkezdi keresni valahogy ezt a közös nevezőt, hogy mi az, amivel meg lehet szólítani ezt az elérhető közönséget. De valójában azt hiszem nem ez történik, hanem egy ilyen próba szerencse folyamat indul be, ami megint csak egy olyan kérdés, amit a marketing tankönyvek írnak le nagyon jól, a márkázásról szóló fejezetekben, amikor is így arról van szó, hogy különböző tartalmakat próbálnak berakni, vagy mit tudom, a politikai ilyen, hogy mondjam, akaratképzés is egy ilyen folyamat, hogy megpróbálnak különböző dolgokat bedobni a közvélemény számára, akkor ezek a dolgok, ezek vagy megülnek, vagy nem, vagy elfogadják, vagy nem, de mindez ez nem valami, nem feltétlenül egy koherens valami. A kérdés az, hogy mik azok, amik kizárják egymást. Hogy mi az, amit nem lehet úgy kimondani, hogy a másik nem mondja azt, na jó, akkor én ebből kiszállok, mert ezt nem vagyok hajlandó hallgatni. Tulajdonképpen ez a próba szerencse módszer az, ami itt valószínűleg működik, vagy ahogy ez szerintem értelmezhető. És igen, itt tulajdonképpen ezáltal viszont felvetődik az, hogy ez az egész változás, tehát hogy a magas színvonalos, amit az Erdei így mond, hogy a magas színvonalos sajtóból lesz egy ilyen üzleti sajtó, ez tulajdonképpen milyen módon értelmezhető, ennek ugye van egyrészt egy ilyen történeti értelmezése ezen a technológia történeten keresztül, a másik pedig lehet egyszerűen ilyen esztétikailag konstatálni a dolgot. Hogyha esztétikailag konstatálom a dolgot, akkor nyilván ez mit tudom én, tartható, nyilván kimondható, hogy választékosabb nyelvezeten szól a régebbi sajt, és az új, ez meg kevésbé, és az egész a sematizált, és így tovább. De történetileg nem egy leértékelésről kellene beszélni, egyszerűen egy átalakulásról, egy olyan átalakulásról, ami hogy mondjam, a régi az nem mérhető az újhoz, vagy fordítva. Igen, idő. És már semmi időm nincsen? Jó. Akkor azt hiszem, hogy... Igen, itt akartam volna még beszélni, azt hiszem ezt a részt, ezt kihagyom, és akkor azt is kihagyom, és elnézni, nem tudom, miért futottam ennyire ki az időből, hogy akartam volna még beszélni arról, hogy ugye az erdei az egy ilyen piaci szemlélet alapján gondolkodik, és próbálja meg eladni a portékáját a közönségének. Érdekes módon Szegfi Gyula, aki viszont az egy gyanúm, hogy lehetett forrása Erdeinek, mert pontosan ez a műve, ez a magyar állam életrajza, ahonnan ez az idézet van, ezt a polgári radikálisok, azok nagyon fölkapták, és Erdei viszont érdeklődött a polgári radikálisok által termelt irodalom iránt, tehát hogy ezt az egész problémát az irodalomnak és a társadalom kapcsolatának a problémáját egy ilyen szervezet, tehát mint hogyha ez valami üzem, vagy valamiféle hierarchikus szervezet volna. Úgyhogy, de akkor ezt most nem fejtem ki, ezt majd, hogyha nem tudom, hogyha lesz írásos változat, akkor ott majd megérem. Elnézést kérek mindenkitől, hogy kifutottam az időből. És kész.